Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából. Korábban már összefoglaltuk a nyári adómódosító csomag fontosabb részleteit. Most ugyanezen csomag néhány további általános forgalmi adót érintő passzusát mutatjuk be részletesen. Már a ponthatárok kihirdetése előtt megélénkül itthon az albérletpiac. A fővárosban még a metró megállók is befolyásolhatják az árakat. Egy hét múlva nyílik meg az a havi 40 ezer forintos bölcsődei díjtámogatás nyújtó Európai Uniós pályázat, amely a magánbölcsődei ellátás kifizetéséhez ad pénzügyi segítséget a kisgyermekes családoknak. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy a fővárosiak és a Pest megyében élők is kérhetik a támogatást. Júniusi indulása óta már 1323 milliárd forint fogyott a szuperállampapírból, az 5 éves futamidejű lépcsős kamatozású Magyar Állampapír Pluszból. A magyar fiatalok egyharmada számít a rokonai segítségére nyugdíjas éveiben is, derül ki a Cikk Pannónia életbiztosító felméréséből. Kevesebb alma termett idén, mint tavaly, de a minőség az jobb lesz, mint 2018-ban volt. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Korábban már összefoglaltuk a nyári adómódosító csomag fontosabb részleteit, az ebben szereplő áfa változások közül, a vevői készlettel kapcsolatos új szabályokról pedig nemrég külön is beszámoltunk. Most a nyári adómódosító csomag néhány további általános forgalmi adót érintő passzusát mutatjuk be részletesen, és megvizsgáljuk, melyek azok az áfa változások, amelyek határon átnyúló ügyleteket érintenek. A részletekről László Tamást, a VTS Client Senior Managerét kérdeztem.
Az Európai Unió tanácsa előző év decemberében fogadta el új irányelvét, amelynek célja még jobban harmonizálni az egyes országok áfa szabályait, és hogy csökkentsék a közösségi ügyletekkel kapcsolatos áfacsalások lehetőségét. Emiatt az uniós megfelelés miatt került most bele a nyári adótörvény módosító csomagba néhány fontos áfa változás. Ez alapján 2020. január 1-től változnak a vevői készlet szabályai, a láncügyletek kezelésen, valamint szigorodnak a közösségen belüli értékesítés adómentességének feltételei.
Az áfa változások hogyan érintik a láncügyleteket, tehát itt milyen változások várhatóak?
A láncügylet röviden egy olyan ügylet, ahol a termékeket többször eladják, de csak egyszer fuvarozzák. A közösségi láncügyletnél a termékek közösségen belüli mozgatását csak az egyik értékesítéshez lehet hozzárendelni, és az adómentesség kizárólag erre az értékesítésre vonatkozik. A lánc többi eleme adóköteles vagy az indulási, vagy az érkezési tagállamban. Az új uniós szabály célja annak elkerülése, hogy a tagállamok különböző megközelítéseket alkalmazzanak, ami kettős adóztatásához vagy az adóztatás elkerüléséhez vezethet. Szerencsére a láncügyletekre vonatkozó jelenleg is hatályos magyar előírás eddig is részletes és egyértelmű volt, és a hazai gyakorlat is nagyjából megfelelt az új előírásoknak. Ami januártól más lesz majd, az az, hogy a közbenső fél, ha úgy dönt, hogy eladói minőségében vesz részt a láncolatban, akkor ehhez elég lesz megadni az indulási tagállamban megállapított adószámát.
Miért fontos a közösségi adószám?
A közösségi adószám megléte a módosítás hatályba lépésétől már nem pusztán alaki, hanem anyagi feltétel is lesz az adómentes közösségi értékesítéseknek. Az új szabály szerint csak akkor adómentes a közösségi értékesítés, ha vevő egy másik tagállamban nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett adóalany, aki ebbe a tagállamban kiadott adószámmal rendelkezik, és ezt közölte is az értékesítővel. Ezen felül feltétel még, hogy az értékesítő a közösségi összesítő nyilatkozat benyújtásának is megfelelően eleget tegyen. Ha az értékesítő hibásan nyújtja be az összesítő nyilatkozatát, akkor igazolnia kell, hogy a mulasztása benyújtó jóhiszemű eljárása mellett következett be, és a helyes adatokat mielőbb közölnie is kell az adóhatósággal. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vevő közösségi adószáma nélkül nem állíthatunk ki adómentes közösségi értékesítésről a számlát, és nem lesz lehetőség az összesítő nyilatkozat hiányos kitöltésére sem.
Milyen áfaváltozások lesznek az importált termékekhez kapcsolódó szolgáltatások esetén?
2019. január 1-től hatályos szabályok szerint az exportált termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mentességének feltétele, hogy a mentesség csak akkor alkalmazható, ha azt a szolgáltatás nyújtója közvetlenül az exportálónak nyújtja. Erre a módosításra azért volt szükség, hogy a hazai szabályozás megfeleljen a uniós jogeset szerinti áfa irányelv értelmezésnek. Ebben a jogesetben vizsgált rendelkezés azonban úgy fogalmaz, hogy a szolgáltatás nyújtás akkor adómentes, ha az közvetlenül kapcsolódik a termék exportjához vagy importjához. Ennek megfelelve egészül most ki az importált termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mentességének feltételrendszere, mely szerint az import áfa alapjába beépülő szolgáltatások csak akkor adómentesek, ha az közvetlenül az importáló részére nyújtják.
Milyen áfa változásokra kell felkészülni a vámeljárás alatt álló termékekhez kapcsolódó szolgáltatásoknál?
Bizonyos vámeljárás alatt álló vagy vámeljárás alá vonandó termékekhez kapcsolódó szolgáltatások adómentességének feltételei is szigorodnak. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti megőrzés alatt álló, vámszabad területi vagy vámszabad raktározási eljárás alá vonandó, vámraktározási vagy aktív feldolgozási eljárás hatája alá vonandó, ideiglenesen vámmentesen behozott vagy külső közösségi árutovábbítási eljárás alatt álló termékekhez kapcsolódó szolgáltatások csak akkor mentesek az áfa alól, ha azt annak az adóalanyjak nyújtják, aki a termékeket értékesíti vagy beszerzi.
László Tamást, a VTS Client Senior Managerét hallották. Már a múlt héten megugrott a kereslet az albérletpiacon amiatt, hogy július 24-én este eldől, hogy kit hová vesznek fel a felsőoktatásba. Mester Nándort, a portfólió vezető ingatlan piaci elemzőjét arról is kérdeztem, hogy lehet-e még áremelkedés az albérletpiacon.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyon gyorsan próbálnak reagálni a diákok. Természetesen előzetesen is tájékozódnak, az elmúlt néhány hét arról szólt gyakorlatilag, hogy hirtelen körülbelül 40-50%-kal megugrottak a keresések. Hát ezekből természetesen nem született semmilyen tranzakció, de ugye ez ahhoz szükséges, hogy azonnal tudjanak lépni, és miért van erre szükség? Azért, mert az igazán jó helyen lévő és kiadó ingatlanok iránt ugye nagyon sokan érdeklődnek, és gyorsan el is viszik gyakorlatilag alku nélkül. Tehát mondjuk az egyetemek környékén, Budapesten is, meg a megyeszékhelyeken is pillanatok alatt elkelnek a jó ingatlanok, ezért mondtam ezt a 24 órát. Azért nyilván nem az összes ingatlanra jellemző ez, vannak ugye rosszabb adottságúak, és azok néhány nap vagy egy-két hét után találnak gazdára. Többnyire olyan ingatlanok nem találnak első körben gazdára, amelyek ugye messzebb vannak az egyetemtől, esetleg nem felújítottak, vagy rossz belső berendezésűek, adottságúak.
Várható-e még áremelkedés a piacon?
Tavaly júliushoz képest Budapesten a 23 kerületből 20-ban volt körülbelül 6-8%-os áremelkedés. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy a tavalyhoz képest idénre nagyon sok olyan lakást adtak át újat, amit kifejezetten azért építettek, hogy utána a bérbe lehessen adni, és azért is vásárolták meg. Úgyhogy ezek most a piacon vannak. Ez ugye azt eredményezhetné, hogy legalábbis stagnálni fognak az árak. Ez valószínűleg így is lesz, tehát nem lesz ez a 7-8%-os emelkedés a következő néhány hónapban, de per pillanat most a kiadók érvényesíthetik ezt az áremelkedést, és nem fogják mérsékelni a saját áraikat. Tehát Budapesten jelenleg azért a legtöbb kerületben 100 000 forint alatt már nem lehet ingatlant bérelni. Minél közelebb van az egyetemekhez az az adott ingatlan, vagy pedig minél jobb a belső beosztása, a környezete fejlett, tehát jó az ellátás, jó a közlekedése, annál drágában lehet ezt kibérelni.
Mennyi egyébként most az átlagár egy albérlet esetében? Ugye nehéz megmondani azt, hogy mi számít átlag albérletnek és átlagárnak, de nyilván van egy középár.
Hát ezt az 50 négyzetmétert mondanám, 50-60 négyzetméteres mondjuk egy vagy két szobás lakásnál olyan 130-150 ezer forint a belvárost nem számítva. Mert a szűkenvet belvárosban 160-180 ezer, de egyáltalán nem ritka 200 ezer forintos bérleti díj. Van egy ilyen, én ezt a formulát szoktam használni, és amikor megkérdezik azt, hogy hol lehet jól bérelni, akkor azt szoktam mondani, hogy minden metró megálló kifelé mínusz 5 ezer forint. Ugye annak megfelelő, hogy hány megállóról beszélünk. Úgyhogy érdemes ezt megtenni, nem kell mindig ragaszkodni ahhoz, hogy sétatávolságban legyen az egyetem. Vidéken más a helyzet, vidéken egy kicsivel kisebb az átlagár, ott olyan 90 és 120 ezer forint között van, a legdrágább az Veszprém, érdekes módon az egyetemi városok közül, de Debrecenben 100-110 ezer, Győrben is, Szegeden is. Az viszont egy új dolog, ez tavalyhoz képest mindenképpen fejlemény, hogy a panelek, tehát a bérleti piacon megjelenő panelek ára szinte már majdnem mindenütt megközelítette a téglalakásokét.
Egyébként visszatérve még picikét a vidéki albérletpiacra, ott sincsen további árnövekedési potenciál, mert ugye azért a vidék később kezdett el fölzárkózni a fővároshoz.
De van, és elsősorban olyan városokban, mint Debrecen, tehát ahova tudjuk, hogy mindig növekszik a diákok száma, de egyébként hozzátenném, hogy ugye a bérleti piacon nem csak a diákok jelennek meg, hanem a fiatal munkavállalók is, illetve azok, akik átmeneti helyzetben vannak. Tehát ez a három csoport van, és az egészből körülbelül 35-40% csak a diákság. Ettől függetlenül igaz az, hogy például Debrecenben, vagy Szegeden, vagy Pécset, ahol több tízezer diák tanul, és a javarészük ugye nem helyi lakos, ők megjelennek az albérleti piacon, és a kínálat viszont nem túl nagy, ennek megfelelően viszonylag drágán lehet bérelni, és nem is bővül annyira a kínálat, mint például Budapesten, de egyszerűen később kezdődött el ez a fejlődés, és ez magasan tartja az árakat a megyeszékhelyeken.
Az albérlet árak emelkedése hatással van, vagy hatással lehet az ingatlan árak emelkedésére, tehát ilyenkor, hogyha megélénkül az albérlet piac, akkor megfigyelhető valamilyen hatás az ingatlan árakban is, tehát, hogy van egy ilyen...
Van valamiféle kapcsolódás, de azért a kettő élesen elválik. Az a helyzet, hogy azt figyeltük meg, hogy ugye Budapesten már erősen csökkenőben van a befektetési célú vásárlóknak az aránya, még mindig magas, de csökkenő tendenciát mutat most már negyedévről negyedévre. Egyszerűen azért, mert annyira drágák lettek a lakások, és nem tudják a tulajdonosok olyan mértékben emelni a lakbért, hogy az megfelelő hozamot hozzon nekik, ráadásul ugye nemrégen belépett az új állampapír is arra a piacra, amit figyelnek a befektetők, akik egyúttal lakáskiadók is. Úgyhogy én azt mondom, hogy a lakásár drágulás az gyorsabb ütemű volt, és lesz is, mint az albérleti áraknak a drágulása, de az biztos, hogy ha abban az ütemben bővül a kínálat, például Budapesten az új lakások kínálata, amit eddig tapasztaltunk, akkor nem is olyan soká látni fogjuk azt, hogy legalábbis stagnálni fognak az albérleti díjak a legfontosabb kerületekben, tehát a belváros néhány kerületében, illetve a 13. 12. kerületben.
Mester Nándort, a Portfólió vezető ingatlanpiaci elemzőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.